A passió, Mel Gibson látványos csalása. Ritkán volt olyan film, amely ennyire kedvező nyilvánosságot és várakozást ébresztett az evangéliumi közösségekben. Az izgalom dagájától táplált hullámok sepernek végig az egyházon és a filmvilágon. A katolikus hamvazó szerdán mutatják be a filmet a mozikban Amerika szerte. Az evangéliumi gyülekezetek hatalmas mennyiségű jegytömböket vásárolnak, helyenként egész mozitermeket bérelve ki. Az egyházi ajánlóknak vége hossza nincs, amelyek nyilvánosan pártolják a filmet. Olyan nevek, mint Billy Graham, Jack Graham, a Déli Baptista Szövetség elnöke, Rick Warren, Jack Hayford, katolikus vezetők nevei, hírességek hosszú sora jelenik meg a nyilvánosság előtt, mint akik támogatják a filmet. Úgy hirdetik meg, mint a történelem egyik legkedvezőbb evangélizáló alkalmát, amely úgyis nagyon fontos minden evangéliumi felekezetű ember számára. Még a világi sajtó, újságok, lapok, tévé, rádió, internet is táplálja ezt az őrületet. A film sok hízelgő dicséretet kap. Az evangéliumi gyülekezetek részéről mutatott nyitottság Gibson filmje iránt megdöbbentő, vagy inkább apokaliptikus kitekintést nyújt a mai kereszténység állapotára. Vajon ez a nap úgy vonul majd be a történelembe, mint az evangéliumi felekezetűek és a római katolikus egyház a tömegek szintjén történt egyesülésének időpontja? Róma egyháza sokat tett azért, hogy a modern evangéliumi közösséget rábírja arra, hogy készítsen képeket az Úrról. A katolikusokhoz hasonlóan sok mai evangéliumi ember nincs is tudatában annak, hogy az ilyen tevékenység nem más, mint bálványimádás. Pál apostol kiemelten hangsúlyozza azt a tényt, hogy a bálványimádás magában foglalja a romolhatatlan Isten dicsőségének felcserélését a romlandó ember hasonlatára készített ábrázolással. És amit ugyancsak ő jelentett ki az aténiaknak, mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitartás paragványához hasonlatos az istenség. Krisztus Jézus a Szent Háromság egyik személye. Ő azt mondta a vallási vezetőknek, azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Az én vagyok kifejezés használatával az Úr önmagát az Ószövetségben kinyilatkoztatott Istennel azonosítja, a vagyok, aki vagyokkal, az önmagában létező, örök Istennel, aki a Sínai hegyen Mózessel beszélve közölte a 10 parancsolatot. A második parancsolat teljesen tiltja az ő személyének anyagi ábrázolását. Krisztusról képet készítve könyvekben, videókazettákon, filmekben és egyéb művészi anyagon mindegyik emberi mesterség és kitalálás, az emberek átlépték a Szentírás határait, megkísérelve a bibliai kinyilatkoztatás kiegészítését arról, hogy kicsoda Krisztus. Az Úristen határozottan figyelmeztetett az ő írott szavának kibővítése ellen, és épp ilyen egyértelműen figyelmeztet az istenségnek látható ábrázolásokkal történő kiegészítése ellen. Látható képeket készíteni az Úr Jézusról egyenlő egy másik Jézus bemutatásával. Az Úr Jézus isteni és tökéletes volt személyében, jellemében és munkájában. Nem hirdethetünk semmilyen más megváltót azon kívül, akit a Szentírás hirdet. Akik azt állítják, hogy ők csak Jézus Krisztus emberségét mutatják be, Nestorius súlyos eretnekségébe esnek, aki megpróbálta Krisztus emberségét elválasztani istenségétől, aminek eredménye saját szívének elképzelése szerint gyártott bálvány lett. Az Úristen egy szavakból és nem képekből álló könyvet adott a hívőknek. Az evangélium forog itt kockán, mivel a Szentírás kijelenti, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Az evangélium Isten ereje az üdvösségre, amikor azt leírják, olvassák, prédikálják és elmondják másoknak. Az ige ereje abban áll, hogy az az Isten szóban kijelentett igazsága. nem emberek szubjektív elképzeléséből született, hanem az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Isten szóban kijelentett igazsága az, amely hatalmával megváltoztathatja azok szívét és értelmét, akik saját elképzeléseik sötétségében élnek, mivel az Úr fénye, az írott ige által rávilágít a szívükből, gondolataikból és cselekedeteikből kisugárzó gonoszságra. E módszer által jutnak el az emberek arra a meggyőződésre, hogy szükségük van az igazi megváltóra, és lesznek készen az egyedül Isten kegyelméről szóló evangéliumot elfogadni, egyedül hitáltal. Az emberi mesterkedés látható munkái minden érzelmi erejükkel együtt túl tompák ahhoz, hogy bűnbánatra indítsák az egyént, és feltárják előtte a kegyelem evangéliumát, ahogyan ezt viszont az írott ige és a hirdetett igazság megteszi. Dacára ennek a ténynek Krisztus háromdimenziós ábrázolása nem csak megengedett a hivatalos katolikus tanítás részéről, hanem ráadásul tiszteletet is követel. A Vatikán kijelenti, a megtestesült ige misztériumára támaszkodva 787-ben a 7. egyetemes zsinat Níceában igazolta a képrombolókkal szemben az ikonok tiszteletét, és nem csak Krisztusét, hanem Isten anyjáit, az angyalokét és a szentekét is. A bibliai Úr látható Krisztussal való felcserélése világszerte kísérti a katolikus nemzeteket. A manapság magukat keresztényeknek nevező emberek is kezdik ezt elfogadni. Az alakot, amelyet érinteni, látni, ékszerként hordozni lehet, és kiábrázolható szobrokban vagy kereszteken olyan tárgynak tartják, amelyen keresztül közeledhetnek Istenhez, és tanulhatnak róla. Mégis a Szentírás világosan állítja, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Az Úr Istent csak az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehet megközelíteni. Úgy tűnik, hogy ezt a tényt figyelmen kívül hagyják a Gibson filmjében bemutatott vérző megváltó képe révén. Feltesszük akkor a kérdést, hogy létezik-e nagyobb Isten káromlást Istennek képekben történő ábrázolásánál, amikor ő maga tiltja ezt. E katolikus film ajánlásával az evangéliumi vezetők sok ember elméjében tovább erősítik egy hamis képet Krisztusról. Amint láttuk, a katolikus egyház jogot formál arra, hogy képeket készítsen az Úrról. Mivel a Biblia teljesen megtiltja ezt a gyakorlatot, az evangéliumi felekezetűek honnan kaptak felhatalmazást az ilyen képek használatára? Milyen más alkalmasabb menedékhely maradt számukra, mint a katolikus egyház ernyője? A bibliai tekintélyelv elől menekülve az evangéliumi felekezetűek egyre közelebb és közelebb kerülnek a katolikus tekintélyrendszerhez. Ha már egyszer gyakorlatilag feladták a bibliai tekintét, és elfogadták a pápai tekintélyrendszert az Úrról készített ábrázolásokat illetően, akkor hol fogják az evangéliumi felekezetűek meghúzni a vonalat a pápai tekintély ügyében? Ez csak egy azon beláthatatlan következmények közül, amelyek akkor robbantak ki, amikor az evangéliumi felekezetűek megengedték az urat ábrázoló tiltott képeket és párbeszédet kezdeményeztek a katolikus egyházzal. A kereszt valódi jelentősége Isten írott igéjének kijelentésében. A Szentírás világossá teszi, hogy Krisztus keresztre feszítésének jelentősége nem a testi szenvedésben áll, hanem Isten haragjának kiengesztelésében. Isten haragja teljes egészében Krisztus Jézusra zúdult, aki elszenvedte a teljes átkot népe bűnei miatt. Az isteni harag teljessége, amelyet Krisztus elszenvedett, hasonló volt ahhoz a mennyei tűzhöz, amely az áldozatokat megemésztette az ószövetségi időkben. A harag, amely a bűnösre kellett volna sújtson, Krisztust érte. Ő kiáltott fel hangosan: Én Istenem, miért hagytál el engemet? Krisztus valóságos és szükséges képviselői viszonyban van népével. A teljesen szent Isten igaznak tartotta őt, megbüntetve Krisztust népének bűneiért, és nekik tulajdonítva az ő igazságosságát, így maradéktalanul eleget tett törvénye követelményeinek. Miért követhette Krisztus tökéletes életét a lehető legszörnyűbb büntetés? A szigorú helyettesítés követelte meg ezt, hogy valóban képes legyen saját igazságosságát népének tulajdonítani. Az elszenvedett testi gyötrelemnél sokkal kínosabb volt Krisztus részéről az atyától való elválasztás átélése. Lelkében érezte Isten teljes haragját. Pál apostol pontosan megmagyarázta ezt, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Krisztus Jézus bűnné lett népéért. Isten szentségének haragja fellángolt ellene. Ő volt a vétek áldozat, a bűnért hozott áldozat. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja. Ő teljesen szent volt személyében, mégis saját népe helyettesítőjeként, jogilag felelősként állt meg Isten ítélete előtt. Krisztus hűségének következménye saját kereszt halálában érte el a csúcspontot és a rákövetkező feltámadásban. Az ő igazságossága tulajdonítatik a hívőnek. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Isten volt az, aki jogilag elrendelte, hogy Krisztus bűnné legyen értünk. Ő bűnné lett, mivel népének bűnei számára lettek átutalva. Hasonlóképpen a hívő Istennek igazsága a Jézus Krisztusban, mivel Isten a hívőnek tulajdonítja Krisztus hűségét a törvény iránt. Tehát elég világos, hogy a megigazulás, az evangélium üzenete, Isten kegyelmítette, melynek köszönhetően a hitre jutó bűnös elnyeri bűnei bocsánatát, és jogilag igazságos státuszt kap Krisztusban. Ahogyan Krisztus, aki nem ismert bűnt önmagában, bűnné tétetett a hívőkért, úgy azok, akiknek nincs saját igazságuk, Isten igazságossága lesznek Krisztusban. Különösen fontos, hogy ez a teljes bibliai, evangéliumi üzenet hiányzik a filmből, ehelyett Mel Gibson és a Krisztus szerepét játszó Jim Caviezel hagyományos katolikus hitét mutatja be. Egy katolikus film katolikus üzenettel. Mel Gibson egy hagyományos katolikus. Ebben a filmben olyan képet alkotott Krisztusról, amely a katolikus misztikus Annie-Catherine Emmerich látomásaiban szerepelt, aki azt állította, hogy részleteket látott Krisztus szenvedéseiből, halálából és feltámadásából. Ezeket le is írta a Mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedése című könyvében. Ebben hihetetlenül részletesen írja le Jézusnak a megváltás hősi aktusában érzett kínszenvedéseiről alkotott felfogását. Döntően fontos megérteni, hogy a Passió című film képei és nyelvezete közvetlenül Gibsonnak a katolicizmus leghagyományosabb és misztikusabb formája, a 16. századi latin mise iránti elkötelezettségéből táplálkoznak. Nem megyek semmilyen más istentiszteletre, mondta a főrendező az Eternal World Television Network adónak. Az ősi tridenti szertartásúakhoz megyek. Így láttam azt először, még gyermekkorom idején. Nos, úgy gondolom, hogy ez felvilágosítja az értelmet arról, hogy miként szárnyalható felül a nyelv. Kezdetben nem értettem a latint, de megértettem a jelentőségét, az üzenetet és amit csináltak. Teljesen megértettem. Nagyon megható, bensőséges és hatékony volt, ha szabad ezt így mondanom. A film célja, hogy megmozgassa a modern hallgatóságot, a kereszt áldozata és az oltár áldozatának, így Gibson, tapintatlan egymás mellé helyezése által. A jelképek és hangok ősi egységének varázsa sosem múlt el, vallja Gibson. Rengeteg erő lapul ezekben a halott nyelvekben, hangsúlyozza ő. Róma egyháza hasonlóképpen egymás mellé helyezi a kereszt áldozatát és a mise áldozatát, amelyről Mel Gibson világosan bizonyságot tett. Azt tanítja, hogy a mise és Krisztus áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Így tehát kijelenti, Krisztus áldozata és az eukarisztia áldozata egy áldozat. Egy és ugyanaz az áldozati adomány, a papok szolgálatával fölajánlott személy ugyanaz, mint aki akkor a kereszten föláldozta önmagát, csak az áldozat bemutatás módja különbözik. S mivel ebben az isteni áldozatban, mely a szentmisében történik, ugyanaz a Krisztus van jelen, és áldoztatik föl vérontás nélkül, aki a kereszt oltárán egyszer véresen áldozta föl önmagát. A kereszt áldozata és a mise áldozata képének összemosása roppant veszélyes az ember lelkének állapotára nézve. Az isteni tökéletesség abból a tényből látható, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata a kereszten egyszer bemutatott áldozat volt. Az egyszeri áldozat megismétlését javasolni annyi, mint az igazság hazugsággal történő felcserélése, azt sugallva, hogy Krisztus áldozata nem volt kielégítő, tehát tökéletlen. Ez teljesen kimeríti az Isten káromlás fogalmát a teljesen szent Isten előtt. A katolicizmusban és a Jézusról szóló filmben egyaránt a kereszt áldozatának és a mise áldozatának szándékos egymás mellé helyezése egy drámai és színházi hazugságot produkál, ami csak arra szolgál, hogy megtévessze pontosan azokat, akiknek állítólagos segítségére kellett volna lennie. Gibson a következőket nyilatkozta a filmről. Tükrözi hitelveimet. Azt is állította, hogy nincsen üdvösség azoknak, akik a katolikus egyházon kívül vannak. Én hiszem ezt. Világos, hogy a nyilvánosság egy katolikus filmmel áll szemben, melynek katolikus a főrendezője, katolikus teológiai tanácsadókkal körülvéve és katolikus üzenettel átitatva. Egy katolikus honlap szerint a Krisztus szenvedése egyedi alkalmat kínál az életben arra, hogy terjeszd, erősítsd és megosszad a katolikus hitet a családoddal és barátaiddal. Ebből és egyéb katolikus forrásból egyértelműen kitűnik, hogy a katolikusok ebben a filmben egy kitűnő eszközt látnak a katolikus Krisztus közvetítésére. Krisztus viszonya az Atyával. Ehelyett a fiát feláldozó Mária. Krisztus önkéntes feláldozása a kereszten és az azt követő feltámadása a történelem legnagyobb eseménye, Isten fő munkája. A Szentírásban leírt áldozat bemutatja Krisztus és az Atya egyedi és páratlan viszonyát. Krisztus készsége az Atya akaratának teljesítésére következő szavaiból is kitűnik. Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Az Atya akarata Krisztus áldozatára összpontosult, hogy eleget tegyen isteni igazságának Krisztus halála által, ami Isten jogos haragjának kiengeszteléséből állt. Ez az ő akaratának cselekedete volt, ráadásul a leghasznosabb népe számára. Krisztus tökéletes áldozatának hallatlan jelentőségét hirdeti a Szentlélek. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Krisztus áldozata az Atyaisten akaratából ered. Lényeges, hogy az Atya akarata a fiát erre a feladatra elhívni, mivel ő volt az a személy, akit ki kellett engesztelni. Az áldozat az Atya terve és célja volt. Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halára, ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre üle az Istennek jobbjára, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Krisztus egyetlen egy áldozatot mutatott be az Atya akaratából. E tökéletes áldozatra való tekintette a Krisztus és Mária közötti viszony kihangsúlyozásának merészsége annyi, mint az atya akaratát és célját sárba tiporni. Ez a profán szentségtörés rajzolódik ki a katolikus filmben. Andrew J. Webb megjegyzi. A passió azt a benyomást kelti Krisztus áldozatáról, hogy egyetlen eleme a fájdalom, és élesen kidomborítja nem csak Krisztus gyötrelme fontosságának római katolikus fogalmát, hanem a fiát feláldozó Mária szerepét is. Rózika Tamás, atya, aki a 2002-es ifjúsági világnapot és a kereszt menetelését felügyelte Toronto utcáin, a Zenitnek, egy római katolikus hírügynökségnek adott interjújában példát adott arra, hogy a Krisztus szenvedése a római katolikus teológiával összhangban hogyan használt fel Biblián kívüli anyagot, hogy erőteljesen eltúlozza Mária szerepét. Az egyik felvonás különösen is megható. Amikor Jézus elesik a kereszttel a hátán, megjelenik egy visszapillantás arról, amikor gyermekként elesett Jeruzsálem utcáján, és az anyja kirohant a házból, hogy felemelje. Mária és Jézus közjátéka nagyon megható ebben a filmben, csúcspontját pedig a Piéta felvonásban éri el. Az Úr anyja minnyájunkat hív, hogy osztozzunk fájdalmában és szemléljük fiát. A Biblián kívüli anyag használata, a testi szenvedés hangsúlyozása, Mária szerepének eltúlzása és a kifejezett római katolikus teológia mégsem kellene annyira meglepjen minket, mivel mindezek a film elsődleges, inspirációs anyagának. Az atya és a fiú közötti kölcsönhatás termékenysége. Krisztus Jézus győzedelmeskedett áldozatában, és azoknak, akik hozzájönnek, tökéletes szabadságot ad a bűn ereje és büntetése alól. A tökéletes szentség és az atyával, valamint Krisztussal való közösség örömének biztos ajándékában részesíti őket. És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Az igaz hívő bűneire és vétkeire többé nem emlékezik az atya. Ez az isteni kegyelem gazdagságát jelzi, valamint Krisztus és az atya kapcsolatának elégséges voltát a kereszt elégtételében. Ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. Soha semmi nem teheti tönkre az atya és a fiú közötti összhang tökéletességét. Gibson őszinteségét nem lehet megkérdőjelezni. Mégis teljesen gonosz megtévesztési célja. A Krisztus keresztre feszítéséről vallott katolikus álláspontjának kiábrázolásával, a különösen hatékony kommunikációs eszközök segédletével újabb csúcsokat ért el a Szent Isten és igéje iránt mutatott ellenszenv és istenkáromlás elősegítésében. Ez pontosan annak az ellenkezője, amit Gibson elérni remélt. Világos tehát, hogy maga Gibson és Jim Caviezel, aki Krisztus szerepét játsza ebben a filmben, ahhoz a csoporthoz tartoznak, amelyet a legjobban megtévesztett a katolikus üzenet. Egyedül a Szentírás tekintélye alapján a teljesen Szent Isten hadd árassza ki irgalmát ezekre a szegény emberekre, hogy megmentse lelküket egyedül a Krisztus Jézusba vetett hitáltal, egyedül Isten dicsőségére. A Medjugorjei Mária jelenések befolyása a filmre. A bosznia-hercegovinai Medjugorjei Mária jelenések erőteljes befolyást gyakoroltak erre a filmre. A katolikus egyház úgy racionalizálja a Biblián kívüli kinyilatkoztatások egyéb forrásait, hogy kijelenti. A közönség katolikus hívőnek üdvözülnie kell bármit, amit a magisztérium, a katolikus egyház tanítóhivatala elfogadása ajánl. Azáltal szilárdítja meg hatalmát az egyszerű katolikus emberek fölött, hogy a gyakorlatban tagadja a kinyilatkoztatás teljességét és lezárulását. Az elmúlt másfél évszázad az áldott szűz, Mária rengeteg megjelenéséről tanúskodik. Úgy hírlik, hogy Jézus maga beszélt némelyik szemtanúhoz. Egyes megjelenések hivatalos elismerést kaptak a római katolikus egyháztól. A mi asszonyunk folytatja üzeneteinek közvetítését 6 fiatalnak, Medjugorje faluban, Iván, Jakov, Maria, Mirjana, Vika és Ivánka. Ez a 6 fiatal, akiket látóknak neveznek, az áldott Szűz Mária megjelenéseiben részesül 1981. június 24-e óta. A Medjugorjei Mária Jim Caviezelre gyakorolt hatása valós tény. A Krisztust alakító Caviezel a következőket mondta Mário Knezovics atyának adott interjújában Medjugorjében 2003. december 6-án. 7. osztályos voltam, és a mi papunk bemutatott nekünk egy filmet a gyerekekről, akiknek látomásuk volt. Közölte velünk, hogy ez igaz. Vegyes katolikus közösségből származtunk, többnyire horvát és olasz. Nagymamám 100%-os horvát. Nem tűnt nehéznek elhinni a dolgot. Azután eltelt 15 év. Amikor idejöttem, azonnal tudtam, abból, amit szívemben éreztem, hogy valóságos volt. Nem láttam jeleket vagy bármi mást, de én katolikus voltam egész életemben, és a gyónásban sosem éreztem olyasmit, amit itt éreztem. Egy rendkívüli gyógyulást éltem át. Mário Knezovics atya ezt válaszolta neki. A passió, amelyben Jézus Krisztust alakítod, majdnem a végéhez érkezett. Milyen volt Jézust alakítanod? Hogyan igazítottad testedet és lelkedet Jézus testéhez és lelkéhez? Milyen volt Jézusnak lenni? Jim Caviezel válaszolt. E szerep eljátszásának katarzisa Medjugorjén és Gospán keresztül érkezett. Az előkészületben felhasználtam mindent, amire Medjugorje tanított. Mel Gibson és én minden nap együtt mentünk a misére. Néhány napon át nem tudtam elmenni a misére, de részesültem az eukarisztiában. Egyszer csak azt hallottam, hogy a pápa minden nap gyónni megy, és úgy gondoltam, hogy akkor nekem is a lehető legtöbbször el kell mennem gyónni. Tehát a gyónás volt a felkészülés az eukarisztiára. Iván Dragicevics és felesége, Lorine, adott nekem egy darabot a valódi keresztből. Ezt állandóan magamnál tartottam. Egy külön zsebet vartak a ruhámra, ennek tárolására. Kaptam néhány relikviát, Padre Pióból, Páduai Szent Antalból, Szte Mária Gorettiből és Szent Dénesből, a színészek védőszentjéből. A másik dolog a bőjt volt. Sok üzenetet olvastam folyamatosan. Minden nap a rózsafüzérrel a kezemben láthatott engem mindenki. Az a tény, hogy a Medjugorjei Mária üzenete annyira mélyen befolyásolta Jim Caviezelt, rámutat az ő és a film álláspontjára, amelyben főszerepet játszott. Medjugorje azt tanítja, hogy Krisztus szenvedései az Isten elleni vétket vagy óriási bűnt jelentik. Gyógyítások meg az én fiam szívén esett sebet. Az igazság az, hogy a Krisztuson ejtett sebek képezik az igazi okot arra nézve, hogy miért nem kell nekünk bármiféle engesztelést végeznünk, hanem egyedül az evangéliumba kell hinnünk. Medjugorje üzenete szemben áll Krisztus keresztjének szentségével és céljával. Medjugorje Isten káromlása megtette a maga hatását a filmre. A Szentírás tekintélye nagy súllyal esik latba ezen a ponton. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. A csontdarabokhoz hasonló dolgok, amelyeket Jim Caviezel ruhájának zsebében hordoz, okkult praktikákhoz hasonlítanak, de a katolikusok számára ez hivatalos tanítás. A pápa arra is biztatja az embereket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a halottakkal. A jelenkor egy meghatározó pillanata. Mivel a modern világban a vizuális módszerek alkotják a tanulás alapját, a Krisztusról szóló képek, filmek és videók elfogadást nyertek evangéliumi körökben is. Ez a bálványimádás újabb csúcsokra hágott fel Krisztus szenvedésének erőteljes, katolikus ábrázolásával a Passió filmben. Az is bemutatott Krisztus azonban nem a Biblia Krisztusa. Borzasztó szenvedéseket ábrázoltak, amelyeket hősiesen vállalt, és amelyeket végül a katolikus mise áldozata mellé helyeznek. Az emberek érzelmeinek ezt az erőteljes manipulálását lenyűgöző képekkel és az arámszavak furcsa hangzásával segítik elő. Ez összességében Isten elleni káromlást szül, és megtéveszti az embereket. A bálványimádás ezen kiemelkedő pontja valóságos fordulatot jelent napjainkban. Nagyon hasonlít Jeroboám bálványimádásához, aki magát és Izrael népét is bűnbe vitte. Családok és királyságok mentek tönkre Jeroboám bálványimádásának köszönhetően. Ha egyszer a befolyásos emberek követnek el rosszat, sok más embert is magukkal rántanak vétkükbe és csapdájukba. Emberek tömegei követik veszedelmes útjaikat. Az Úristen utat engedett Izrael saját gonoszságának Jeroboám bűne miatt. Teljes komolysággal ki lehet jelenteni, hogy úgy tűnik, az Úristen napjainkban átadja az evangéliumi felekezeteket annak a megtévesztésnek, amely felé tárt karokkal rohannak. Könnyen meg lehet, hogy a pokol felé rohannak, emberek tömegeitől követve, ítéletük pedig súlyos lesz. Számot kell majd adniuk, nem csak saját bűneikről, hanem azokról is, amelyekbe mások estek bele az ő befolyásuk miatt. Az ószövetségi időkben ítélet zúdult Izraelre Jeroboám bálványozásának követése miatt. A mi napjainkban a vakvezetők és a vakkövetők készek együtt a szakadékba esni. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak karjával. A gyülekezetek, pásztorok, vének és evangéliumi vezetők kötelessége, hogy nyilvánosan megtérjenek, mivel vétkeztek a bálványozás ezen hullámverésében a Krisztust ábrázoló képek, videók és filmek használata miatt. A keresztény embernek is meg kell térniük ezekből a bűnökből, ha bűnrészesekké váltak a bálványimádásban. Amikor Isten eljön megítélni népének romlott tagjait, nagyon fájdalmas lesz a feddése. Egyetlen kard sem hatol olyan mélyre, és nem okoz akkora fájdalmat, mint Krisztus Jézus szájának kardja. Igazán imádkozunk, hogy Isten igéjének igazsága érintse meg azok lelkiismeretét, akik vétkeztek, vétkeznek, és másokat is bűnre csábítanak. Ha az Úr végrehajtja fenyegetését, a bűnösök teljesen kivágattatnak. Mi őszintén imádkozunk, hogy az Isten igéje ragadja meg a bűnösöket, önmagunkat is beleértve, hogy mindnyájan tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.